Értessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, folytatom a kalkodoni zsinat krisztológiai hittételének az előkészítését az újszövetségi szentírás alapján. Ha még emlékszünk rá, akkor a négy evangélistát már átvettük, Szent Pálról is tartottam már egy hittanórát, akinek a levelei meghatározóak a Jézus Krisztusról szóló teológiai gondolkodásban. És hát a mai órára hagytam a zsidókhoz írt levelet, míg a következő órán is valamiképpen ehhez kapcsoltan szeretnék majd szólni. Sokáig úgy gondolták, hogy beletartozik Szent Pál apostol levelei közé, azonban a kezdeti időktől is már megvolt a kétkedés, hogy vajon Szent Pál írhatta ezt a levelet? Mire alapozza a kétkedés azt, hogy vajon rá foghatjuk-e, idézőjelbe téve, hogy ezt ő írta. Ugyanis a levélnek a stílusa az erőteljesen más, mint Szent Pál apostolnak a stílusa volt, és azok a témakörök, amelyek Szent Pál apostol leveleiből ismeretesek számunkra, mintha hiányoznának, és új szempont is, méghozzá jelesen új szempont is bekerült a Jézusról szóló teológiai gondolkodásba. Tehát a kérdés az volt, hogy ki írta, hol írta, kiknek írta, ugyanis hiányzik az elejéről az a megszokott páli címzés, hogy én Pál írom ennek és ennek, viszont odaírták, hogy a zsidókhoz írt levél, és ugyanakkor a végén, a levélnek a végén vannak olyan adatok, amelyek viszont azt mondják, hogy valami kapcsolata csak lehetett Szent Pál apostolnak ezzel a levéllel, mert ír arról, hogy Itáliából üdvözlik a testvérek, azokat, akik a zsidókhoz írt levelet kapják, és hát még Szent Pál apostolnak kedvenc tanítványát is említi a levél a Timóteust, hogy itt van közöttünk Timóteus, aki kiszabadult a fogságból. Ugyanakkor az elején meg olyasmit ír, hogy ő a fültanúkhoz, akik hallották a Jézusról szóló tanítást, azok közé tartozik. Meg hát vannak olyan kijelentések a zsidókhoz írt levélbe, amelyek arra utalnak, hogy kapcsolatba lehetett a szerző magával az apostollal. Így aztán sok név fölmerült az idők folyamán, volt, aki Barnabás, Szilást, aztán volt egy Arisztikon nevű ember is. Luther Márton azt mondta, hogy Apolló, aki ékes szóló volt, és mivel ennek olyan gyönyörű a stílusa, valószínű, hogy ő írta, és hát egyesek szerint talán nem is biztos, hogy levélnek készült ez, hanem egy nagy prédikációt, ugye az ókorban, meg akkoriban hosszas prédikációk voltak, azokat írhatta le valaki, mert számtalanszor előjön benne a buzdítás. Tehát a megszokott szentpáli levelekben az van, hogy van egy tanítás, mi így mondjuk, hogy dogmatikai rész, utána egy erkölcstani rész, aztán az életével kapcsolatos utalások és buzdítás Szent Pálnál. De ez meg olyan, hogy közbe-közbe is buzdít. Valahogy úgy, mint amikor van egy nagy lelkigyakorlat, és a szónok, a lelkigyakorlat vezető, mikor egy tételt kifejtett, akkor mondja, ti pedig testvérek, ezt és ezt tegyétek. Aztán utána folytatja. Akkor megint jön egy buzdító rész. Akkor megint egy tanító rész. Akkor megint egy buzdítás, hogy egyesség szerint úgy lehet, hogy valaki akkori gyors írással, hogy így mondjam, leírta ezt a beszédet. És hát így rögzült. És hát egy tulajdonképpen kinek írta? Mivel a cím megmaradt, a zsidókhoz írt levél. Érdekes módon, hogy az úgynevezett murátori töredékben, vagy van egy ilyen 17. században murátori nevéhez kötött nagy szentírási kánon, amit megtaláltak az ókorból, ez a könyv hiányzik. Többi, azért többé-kevésbé benne van, ami az új szövetségből való. Hát, de amikor ezt már forgalomba hozták, hogy így mondjam, akkor mindig ott volt az elején, hogy a zsidókhoz írt levél. Na most, hogyha Rómában írták, akkor kiknek? Rómában nagyon sok zsidó volt, ugyanis elmenekültek többször a zsidók Rómába, amikor kiűzte, vagy a Szentföld elesett, akkor oda mentek, de aztán Rómából is, hiszen tudjuk, hogy Claudius is kiűzte egyszer-kétszer a zsidókat, de jelentős zsidós kolónia volt ottam. Most valószínű, hogy ez a levél olyanoknak szól, akik a zsidóságból lettek keresztényé. Még az is föltételezhető, hogy több olyan pap volt, aki zsidó pap volt, ugyanis a zsidóknál szinte kasztjai voltak a papságnak, és jelentős számban voltak, ugye a zároni papság, hogy talán azoknak írta, mert nagyon utal a levél a papságra, és természetesen újszövetségi módon. És hát annyi ószövetségi részlet van idézve abban, ebben a levélben, legyen az Zsoltár, vagy a Szentírásnak más helye, hogy hát azoknak lehet egy csak kapásból így az érvelést folytatni, hogy ahogy az Ószövetségben van. Mert hát olyanok, akik pogánságból lettek keresztényé, kevéssé ismerték az Ószövetségi Szentírást. A pogánságból keresztényé lett emberek, azok az Ószövetségből gyakorlatilag annyit ismertek meg, mint ami az Új Szövetségben benne van az Ószövetségből. Hát valahogy mi is így voltunk, amikor gyerekkorunkban kezdtünk a hittannal ismerkedni, akkor Jézus történetéből mindig azokat vették elő, azokat a részeket, ami utal az Ószövetségre, de nem az Ószövetséget adták a kezünkbe, hogy azt olvassuk. Egyébként mindig az úgynevezett Septuagintát, a görögre fordított szentírást idézi ez a szerző. És hát említettem, hogy a stílusa az nagyon kiváló. Úgyhogy egyesek még olyan elméleteket is gyártottak, hogy ezt lehet, hogy maga Lukács evangélista írta, mert Lukácsnak viszont nagyon jó volt a stílusa az evangéliumából és az apostolok cselekedetéből is kitűnik. Hát elég, hogyha a bevezető részt felolvasom, amit sokszor szoktunk olvasni, hiszen előkerül a Szentleckékben, de most így ilyen füllel próbáljuk hallani, mert így kezd egy nagy körmondattal, hogy Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban. A Békés Dallos Szentírásban így van, hogy a próféták által. Ezekben a végső napokban fiában szólt hozzánk. Fia által szólt hozzánk, mondja a Békés Dallos. Akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. Mint dicsőségének kisugárzása, s lényegének képmása, ő tartja fenn hatható szavával a mindenséget. A bűntől való megtisztítást elvégezve helyet foglalt az isteni fölség jobbján, s annyival kiválóbb, mint az angyalok, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Tehát egy óriási körmondat, a magyar megszakítja, hogy könnyebben érthető legyen. Visszaemlékszem rá, hogy harmadikos teológus koromban Pestre kerülvén, hát ott a Szentírást eredeti nyelven olvastatták velünk, Egerbe úgy tanultuk egyes részeit, de amikor az egzegézisre került a sor, nekünk eredetiben kellett ezt olvasni, hát adták akkor, és hát elég sokat kínlottunk vele, és sosem felejtem el, farsangi viccnek is beillik. Kosztolányi István professzor úrnak mondtuk, hogy mert rendes adagokat föladott, professzor úr, ez borzasztó, ennyit ad. És azt mondja, tudják, mi volt a borzasztó? Micsoda? Azt mondja, öreg ember volt abban az időben. Az első világháború idején volt egy olyan nyírógép, amivel a nők haját úgy ondolálták, vagy nem tudom, mit csináltak vele, az volt a borzasztó. Ezt így megjegyeztem a zsidókhoz írt levélnek a kapcsán. No tehát, ilyen nagy körmondatok is vannak benne, amik az eredeti nyelven nagyon szépek. És hát ez is ugye fölmerült már, ez is ennek alapján is, hogy ezt nem Szent Pál írhatta, mert Szent Pál az úgy írt, hogy végezte a munkáját, ott volt egy egyházközségben, sátorkészítő volt, és akkor azt mondja, egy másik egyházközségnek meg kellene írni egy levelet. És akkor valakinek diktálta, akkor abba hagyta, mert van rá utalás. Akkor megint, és akkor megint írt valamit. De ezt olyan ember írta, aki odaüt, és ismerve a hellenista kultúrát, ismerve a gnózis világát, ismerve talán a kumrániaknak a gondolkodását is írta le. Ugyanis azok a szellemi hatások, amik akkoriban zsidóságot érték, azok mintha benne lennének. A Kumrán volt az a szerzetesi közösség, ilyen ószövetségi szerzetesi közösség, amelyik kivonult Jeruzsálemtől néhány kilométerre, mert nem nagyon tetszett neki a zsidó főpapságnak az élete, és ők várták a messiást, és beszéltek a újfajta papságról, de hát azért az alapos kutatás bizonyítja, hogy nem onnét van ez a hatás, hanem csak ismerhette a szerző. És amikor ilyeneket mond, hogy mint dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, mármint a Jézus Krisztus a fiú az Istennek, hát ebben pedig benne van a Filóféle hellenista zsidó gondolkodás, ami ugye Egyiptomnak a zsidó világát érintette. Tehát amikor ezt így elemzik, akkor látják azt, hogy ez egy nagyon művelt ember volt, aki kora szellemi áramlataival tisztában volt. És hát azt lehetne mondani, hogy két nagyon gazdag gondolatkörrel többé tette az addigi Jézus Krisztusról szóló tanítást, hogy hát egyrészt a korábbi hitvallásokat, amit Jézus Krisztusról mondtak, hogy Isten fia, messiás, megtestesült, meghalt. Érdekes módon nem azt mondja, hogy föltámadt, hanem megdicsőült, fölmagasztalták, ezt mind vallja. És utána, hát a nagyon nagy újdonsága Jézus Krisztusnak, mint főpapról való gondolkodása. Még azt is el kell mondani, hogy a levél megírásának okai között az is szerepelhetett, hogy azok a zsidók, akik keresztény hitre tértek, és valószínűleg már a zsidó főváros Jeruzsálem elpusztulása után írják ezt a levelet, nagyon sokat nosztalgiáztak a régi időkről. Ezt mi azért el tudjuk képzelni, hogy hogy lehet ez, mint amikor ugye a latin szertartás a II. Vatikáni zsinat után mindig a nemzeti nyelvekre váltott, akkor nagyon sokan, főként akik életük nagy részét a latin szertartású liturgiában töltötték el, azok nagyon hiányolták, hogy az megszűnik, és az újja nem mindig voltak kibékülve. És hát, mint tudjuk, ugye vannak olyan egészen fiatalokat is érintő áramlatok, amelyek visszavágynak ebbe a régi latin liturgikus világba. És valami ilyesmi is lehetett, hogy ő bennük ott élt az a nagyon szép, színpompás liturgia, hiszen a papságnak rendjei voltak, ott volt a gyönyörű, szép jeruzsálemi templom, hiszen Jézus korára a nagy Heródes igen kiépítette. Liturgiája, szertartásai igen színesek voltak, hogy az egyszerűen megszűnt, és ilyen nagyon lecsupaszított szertartás lett, mint amilyen az utolsó vacsora is volt, hogy fölolvastak az Ószövetségből, és akkor utána Jézus kezébe veszi a kenyeret, meg a bort, zsoltárokat énekelnek, és hát az első szentmise az ilyen puritán körülmények között. Hát hol volt ez, mondják a zsidók, hogy hol van ez ahhoz, amit mi ott láttunk? És ugye ez a szent szerző azt akarja nekik megmondani, hogy annak ellenére, hogy az nagyon színes volt, meg nagyon látványos, az mégiscsak előkép volt, és árny volt ahhoz képest, aminek most mi a részesei vagyunk. Tehát ez is benne lehetett ebben a levél megírási szándékba, és hogy említettem, hogy többszörösen buzdítja őket, mert már túl vannak az első nagy keresztény üldözésen. Hát a római Néróféle üldözés az legalább 3 évig tartott, nagyon sok halottja volt, szenvedő embere volt, és akkor hát ezek úgy már kezdtek elpártolni, itt utal is majd rá, ha lesz időnk, akkor föl is olvasom, meg elmaradnak a közösségből, és ott mondja is, hogy ne maradjatok el, hát meg föltették a kérdést, hogy hát érdemes kereszténynek lenni, eljöttünk ide, és akkor üldöznek bennünket. Mind a világ mai sok részében nagyon-nagyon üldözik a keresztényeket. És akkor fölteszik, hogy hát érdemes nekünk ezek után vállalni. És ugye buzdítja őket, hogy vállalni kell, hűségesnek kell lenni, nem szabad elpártolnunk. És itt akkor még hát ilyet is mond, hogy ugye az elpártolás az olyan bűn lehet, hogy nem tértek többé vissza, de itt nem olyanra utal, hogy valaki bűnt követett el, mert azt mondja, aki egyszer részesült a világosságban, megízlelte az égi ajándékot, megkapta a Szent Lelket, felfogta az Isten tanítását, és megtapasztalta az eljövendő élet erőit, aztán mégis elpártol, lehetetlen, hogy újra bűnbánatra induljon. Hiszen ha rajta áll, újra keresztre feszíti az Isten fiát, és csúfa tűz belőle. Hát hogy van ez, hogy valaki elkövetett valami súlyos bűnt, akkor az már vissza se térhet? Itt nem erről van szó, mert a súlyos bűnöket ugyan kemény penitenciával sújtották, és ritkán adtak feloldozást, mondjuk a emberölésre, hittagadásra, házasságtörésre, de volt rá, hanem itt teljesen az elhagyását jelenti a keresztény életnek. Mintha ő olyasmit mondanék, hogy valaki pogány volt, és aztán megkeresztelték, élte maga keresztény életét, de jött a kommunizmus, mint ahogy tudjuk is, és nagyon sokan úgy elpártoltak, hogy ateistákká váltak. Teljesen. Mert azt mondták, hogy amit eddig tettem, az fölösleges volt, bánom, meg a tudomány fölvilágosított. Hát nyilván, hogy a saját belső érdekei kívánták ezt is. Na most olyanra, aki újra ateista lesz, istentagadó lesz, hát bizony annak nagyon nehéz visszatérni. Ezt akarja mondani itt a szerző. Tehát, hogy ilyen ne történjen meg, és ne maradjatok el a közösségtől. És aztán az első részben megerősíti azt, amit a János evangéliumában, a Filippihez írt levélben, de a Kolosszai levélben is az Isten igéjéről hallunk, hogy az Isten igéje örök, pre-existens, mindig, ahogy szoktuk mondani, hogy öröktől az atyánál van, és testet öltve közénk jött. És hát itt az evangélium meghirdetésével tanított bennünket. Ez az Isten igéje teológia, ez egyrészt hagyományos is, mert amit már addig vallottak, azt ő is vallja, de arra is utal, hogy Jézus Krisztus azáltal, hogy fölvállalja az Isten országának meghirdetését, ő lesz az Isten első apostola. Most ez nagyon furcsának tűnik, hogy ezt mondom, de ez így benne van a levélbe, az első küldött. Mert a proféták a földön éltek, hiszen ezt írja a harmadik fejezet elején. Nos, szent testvéreim, akinek mennyei hivatás jutott osztály részül, nézzétek hitvallásunk követét és főpapját, Jézust. Az eredeti szöveg az nem követet mond, hanem apostolát. Megnéztem a Kárdi-féle szentírást, ők általában szószerintiségben hűségesebbek. A Károli, vagy a Károli félét. A Kárdi-féle az értelmét próbálja mindig megadni annak a szövegnek, azt lehetne jobban mondani, mert ha itt így volna, hogy nézzétek hitvallásunk apostolát, akkor nem tudnánk, hogy most mire gondoljunk, hogyha Jézusra vonatkoztatjuk. Ezért így fordítja, hogy követét, mert az apostol az küldöttet jelent. De valójában azt akarja mondani, hogy azt nézzétek, és azt hallgassátok meg, amit ő tanított. Majd erre a jövő alkalommal szeretnék rátérni, és hát itt ez az ige teológia Ez megerősítése az addig vallottaknak. De aztán, ami egészen új, az a Jézus Krisztusnak főpapként való megjelölése. Az apostoli ige hirdetés nem szerette ezt a, vagy félt ettől a hasonlattól, mert nem akarta, hogy összekeverjék Jézust a zsidó főpapokkal. Tehát nem használta ezt a szót, hogy Jézus pap vagy főpap lett volna. Ellenben a zsidókhoz írt levélben már ezt olvassuk. És ez egy nagyon új szó Jézus Krisztusra. Amíg Szent Pál apostol egyszer sem mondja, hogy ő pap lenne Jézus. A zsidókhoz írt levélben 7-szer van az, hogy pap, hierus, hiereus, archihierus, főpap, az meg 11-szer van benne. És hát vajon miért mondhatja, hogy Jézus főpap? Azért mondja, mert a kereszten való halálát áldozatként fogja föl. Ugye a papság az mindig áldozatot mutat be. Pogányvilágban is, zsidóknál is összekötődik a papság léte az áldozat bemutatással. Márpedig Jézus Krisztus kereszthalálát úgy is fölfoghatjuk, mint áldozatot. Amint az is. Tehát nem csak arról van szó, hogy Jézus ott megmutatta a szeretetét irántunk, hanem az a mennyei atyát kiengesztelő áldozat is volt. És akkor itt jön az a rész, most a 4. fejezetből felolvasom, amit kimondottan Jézus papságára vonatkoztat. Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, legyünk álhatatosak a hitvallásban. Tehát itt is egy buzdítás. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk, és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. És aztán még folytatja, még fel kell olvasni, hogy értelmezni tudjam ezt a szöveget. Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket. Ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és tévejgők iránt, hiszen ő rá is gyöngeség nehezedik. Ezért a népért is, saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív, mint Áront. Ez a zsidó főpapokra vonatkozik, mert ők ároni papok voltak. De Jézus nem az Áronnak a nemzetségéből, hanem Júdájéból származott. És akkor így jön az értelmezés. Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá, a fiam vagy, ma szültelek. Másút pedig ezt mondja, pap vagy mindörökké, Melkizedek rendje szerint. És aztán folytatja, hogy milyen ez a főpap. Na most ezzel azt akarja mondani, hogy egészen más rendbe tartozik Jézusnak a főpapsága. Mert ott a leszármazás rendjében volt, hogy valaki vérségi alapon beleszületett. Jézus nem. Ő nem úgy lett főpappá, hanem azt mondja, Melkizedek rendje szerinti főpap lett, és hát az Ószövetség két helyén is arról szól, hogy volt egy pogány főpap, akiről semmit se tudunk szinte, Ábrahámhoz oda megy egy győzelme után, és azt mondja a Teremtés könyve, Melkizedek Szálem királya pedig kenyeret és bort hozott eléje, mert fölséges Isten papja volt. Megáldotta őt, mint Ábrahámot, és így szólt. Áldja meg Ábrahámot a fölséges Isten, aki az eget és a földet teremtette, és áldott legyen a fölséges Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. És utána Ábrahám ennek a Sálem vagy Szálem papjának, mi most már Jeruzsálemmel azonosítjuk, mert a Jeruzsálem, a Szálem, ugye a békevárosa, tehát jeruzsálemi, akkor még pogány pap volt, oda megy Ábrahámhoz, megáldja őt, Ábrahám meg tizedet ad az ő szerzett zsákmányából. És miután egy olyan valakiről van szó, akinek elődje se utána utódja úgy nincsen, mint az ároni papoknak, ezért hasonlítja hozzá, és ezért, amikor a zsidók várják már az eljövendő messiást, és a zsoltárok, hogy így mondjam, jövendőlnek, akkor a 110. zsoltár egyes számozás szerint a 109. ezt mondja, szólt az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad alá zsámolyává teszem. Hatalmas jogarodat kinyújtja az Úr Sionból, uralkodj ellenségeid között, tiéd lesz az uralom hatalmadnak napján, a szentek fényességében a hajnali csillag előtt, mint harmatot nemzettelek téged. Ez még szólhat valami dicsőséges zsidó királyról, aki majd el fog jönni. De aztán így folytatja, megesküdött az Úr, s nem bánja meg. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint. És ezt a zsoltárt már a zsidókhoz írt levél szerzője úgy értelmezi, hogy ez egy jövendőlés volt Jézus Krisztusra. Hogy ő már nem a testi leszármazás rendjében lett főpap, hanem mint Isten küldötte maga a fiú. És hát papi tevékenységét folytat, mert áldozatot mutat be, életének az áldozatát, mint Isten fia az Isten oldalán áll, de mint ember, ugye Jézus Krisztus ember is, főpapként az emberek oldalán. És az ő áldozatának kettős hatása van, egyrészt Isten felé, az Atya felé egy hódoló, engesztelő áldozatot mutat be, Isten pedig megáldja és a békét adja ezek után az emberre. És ő főpap. A főpap kapcsolatot teremt Isten és az emberek között. Szokták így hívni a püspököket is, hogy pontifex, hídverő Isten és az ember között. De az igazi főpap maga Jézus Krisztus, mi az ő papságában részesülünk. És aztán itt részletező, hogy mi volt ennek a papságnak az értelme. Azt, hogy Istent megdicsőítette. Hűséges volt az Atyához, végsőkig, a keresztig. Ugyanakkor szolidaritást vállalt az emberekkel. Itt mondja is, hogy földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudja menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, A szenvedésből engedelmességet tanult. Márpedig, ami emberi létünknek kísérője a szenvedés. Hát nem kell csak a mai időkre gondolni, kísérője életünknek a szenvedés. Ő nem lett volna igazi főpapánk, a bűnt kivéve. És ő neki emberré kellett lenni, hogy minket megválthasson. Tehát azok a fölfogások Jézusról, amelyek csak Istennek képzelik őt, ahogy a doketisták is vallották, eretnekségek. Ő ember is. Teljes értékű ember. De ő neki nem kell önmagáért áldozatot bemutatni, mert a főpap, az a zsidó főpap, önmagáért is bemutatta az áldozatot. Bemutatta, de Jézusnak nem kellett, hanem ő a népért mutatta be. Amikor a Urunk bemutatása ünnepe van, hogy viszik a két galambfiókát, nem olvassuk, hogy feláldozták volna. Ott volt az Aksimeon, de nem tudjuk azt, hogy na azt feláldozták ott. Valószínű nem tették meg, az is egy profétai tett volt, mert őt nem állatokkal kellett kiváltani, ő önmagát áldozta föl, Jézus Krisztus. És hát így lett ő pap mindörökké, és az ő engedelmessége, hogy a szenvedésből engedelmességet tanult. Jézus áldozatának ez volt az igazi értéke. Mert a latrok is szenvedtek, fő voltak szegezve, csak azokban nem volt az a lelkület. Azok átkozódtak. Igaz, az egyik a végén már jobb útra tért. De Jézusnak a lelkülete volt az érték. Mert el lehet képzelni, hogy még jobban lehetett volna kínozni, mint a Gibson filmje tette. De nem. Ennek az áldozatnak az engedelmességben, abban a lelkületben volt az értéke. És hát ő így olyan főpap lett, amivel bejutott a mennyei szentélybe. Ugyanis a zsidó főpap évente egyszer a nagy engesztelés napján a templom legbelsőbb részébe, a Szentek Szentjébe bement, amit egy függöny zárt el. Az a függöny hasadt szét Jézus Krisztus kereszt a halálakor, a templom kárpitja. Ő oda bement évente, bevitte az áldozati állatnak a vérét. Magáért és a népért. De ezt minden évben megtette, mert nem volt teljes értékű áldozat. De Jézus kereszthalálával teljes értékű áldozat lett, és ő az életét feláldozva a mennyei szentélyben is főpapunk lett. Amikor azt imádkozzuk, hogy Krisztus a mi Urunk által, akkor mindig erre utalunk, hogy a mennyei szentélyben a mi könyörgésünket az Atya elé viszi. És akkor így érthető az, amit a zsidókhoz írt levélben olvasunk, hogy amit mi hiszünk már Jézus Krisztusról, lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér, ahová elsőnek lépedbe értünk, Jézus, a Melkizedek rendje szerinti főpap. Tehát itt már nem a ószövetségi templom Szentek Szentjébe, hanem az üdvösségbe lépett. A Melkizedek rendje szerinti főpap, és azt mondja, hogy ő lett a mi vezetőnk földi életünkben a mennyei hazafelé, az ő főpapsága által. Tehát látni azt, hogy ilyen mennyire átszövi az Ószövetségnek a gondolatköre, amit átértékel. És ezért mondja azt, hogy ez hatása ennek örök, és Véget ér az ószövetségi üdvrend. Egyszer s mindenkorra véget ér az ószövetségi üdvrend. És ez az áldozat itt marad, jelenbe hozódik. Ja, protestánsokkal itt nem tudunk pontosan egyezni, mert ők nem tartják áldozatnak, csak egyik része jelen valóságnak, a kenyér színében lévő Jézust, illetve emlékezésnek. Mi azt mondjuk, hogy áldozat a Szent Mise. De azt mondják, azt nem lehet megismételni. Nem ismételjük. Jelenbe hozódik. Ugyanúgy, ahogy az utolsó vacsorán Jézus még nem függ a kereszten, de már elmondja azt, hogy az én vérem értetek adatik. Tehát ott, hogy így mondjam, elővételezi azt, ami bekövetkezik. Nálunk megjelenítődik ez az áldozat, és mi a Szentmisének áldozati jelleget tulajdonítunk, ami Krisztus áldozatából megszentelődést, tökéletesítételt és átformálódást jelent. Tehát a Szentmisén való részvétel az nem csak egy ceremónia, hanem behelyezkedünk Jézus áldozatába, ami számunkra hozza a lelki megszentelődést és a tökéletesítésnek a lehetőségét, útját. De ezt csak papok tudják bemutatni. Ezért a katolikus egyházban és az ortodoxiában papság van, nem lelkészek. Papok vannak, akik áldozatot mutatnak be. Hát ez is egy különbség, amit ugye még az ökumené nem tudott helyrehozni, hogy mi továbbra is valljuk, hogy a papság áldozat bemutató. Hozzá kapcsolódik. És hát a Szent Mise az egy ilyen lehetőséget ad, hogy belehelyezkedjünk Krisztus áldozatába. És hát akkor utána aztán buzdítja a híveket, hogy hát ha ez így áll, akkor nektek úgy kell viselkednetek, hogy odafigyeljetek. És akkor itt a utala másféle üdvözítő, üdvösségrendre olyan oltárunk van, amelyről nem ehetik az, aki a sátornak szolgál, az Ószövetségnek. Tehát véget ért az Ószövetség számunkra, mi olyan oltárról vesszük az ételt, ami az Új Szövetségé. És nem lehet egyszerre visszatérni oda, hanem itt kell maradnunk az Új Szövetségben, és azt mondja, hogy nekünk oda kell figyelni arra a ma szóra, hogy ma oda hallgassunk az Isten szavára, meg ne keményítsétek szíveteket, hanem mikor még a ma tart. A ma az egyrészt Isten örök jelenét, jelenti az új szövetség idejét, és mivel mi egyszeri és megismételhetetlen lények vagyunk, nekünk az úgy szól, hogy most figyeljünk oda, most halljuk meg az Isten szavát, hogy bejuthassunk a nyugalmába. Itt is egy utalás, hogy a zsidóknál a nyugalom az a szombati nap volt. Azt mondja a szerző, ez a nyugalom nem egylapos lesz, mint a zsidóknál szombatonként, hanem amikor eljutunk Isten örök országába. És hát itt lehet látni, hogy ez a zsidókhoz írt levél milyen mély teológiát tartalmaz, ami Krisztus főpapságát, abban való részesedést és az áldozat hallatlan értékét a Szent Misében is elénk hozza. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.